templomtérkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Magyarország legforgalmasabb templomának hittantermében Tokár János atyával, ferences szerzetessel beszélgetünk. Szent Imre napján, hétköznap délelőtt a templom szinte tele van. Egyik szent mise a másikat váltja. Már biztos kitalálták, a pesti ferences templom lesz a beszélgetésünk témája. János atya most már talán 2 éve a templom igazgatója. Korábban másfél évtizeden át az esztergomi ferences gimnáziumnak volt az igazgatója. Igazgató volt, igazgató maradt. Mi a különbség a két igazgatóság között?
Hát elég sok különbség van, más a gyerekekkel foglalkozni, más a gyerekek problémáját látni, és más a templomba járó, elég összetett korosztályú emberekkel találkozni, és az ő lelki programjaiknak eleget tenni. Mind a kettő azért a lélekről szól, az emberi lélekről, hiába mondjuk a tanítás vagy a oktatás, amelyiknek ugye az ember azt feltételezi vagy gondolja, hogy elsősorban profán témája van, de azért mindenütt az emberi szellemet, az emberi lelket próbálja megérinteni az ember, és azt hiszem, hogy hiába való a gyerekeknél is, hogyha az ember csak a mondjuk a fizikát, matematikát, magyart, történelmet próbálja az agyukba gyömöszölni, de nincs ott mögött az emberi lélek. Tehát valahol vannak közös pontok, de felszínen azért egy elég nagy különbség.
Ami azonos, hogy az úgynevezett kollégák ugyanúgy ferencesek. Ferences közösség volt Esztergomban, amely az iskolát ellátja, és ferences közösség, népes ferences közösség, amely ezt a liturgikus nagyüzemet működteti.
Igen, tehát a rendtársak, ők változatlanul ugye hozzátartoznak az életünkhöz, hiszen együtt végezzük a munkát, közösségben dolgozunk. Így van, tehát itt 14-en vagyunk ebben a rendházban. Nagyon sok idős rendtárs, azt jelenti, hogy 80 év fölötti, 4-en vannak ők, és akkor utána következik Ágost atyák 70 évével, és így tovább, tehát viszonylag egy tapasztalt generációról, egy tapasztalt korosztályról van szó, a legfiatalabb is 40-en már eléggé jóval túl van, tehát viszonylag úgy tudunk nyúlni a hívekhez, vagy úgy tudunk beszélgetni, találkozni velük, hogy már az életben azért sok mindent csináltunk, és sok mindenre odafigyeltünk.
A köztudatba belegyökeresedett fogalom az, hogy pesti ferencesek. Mi a különlegessége ennek a templomnak?
Nagyon sok szentmise és nagyon sok ember, tehát a látogatottsága egy különlegesség. Közlekedési csomópont van, nagyon sok autóbusz, metró vonal találkozik, és hát egy forgalmas központi helye Budapestnek. Itt mozgalmas élet van, és hát nyilván azért jönnek ide az emberek, de én egészen biztos vagyok benne, amióta itt vagyok, azt tapasztaltam, hogy az emberek a lelkiségért jönnek. Tehát a ferences lelkiséget úgy nem csak önmagában szeretik, hanem hogy a prédikációkban, az imádságokban, az elmélkedésekben a lelket próbáljuk megérinteni. Tehát nem történelmi vonatkozású témákról, nem csak kifejezetten dogmatikai témájú dolgokról, hanem amelyik személyessé teszi a hitünket, bensővé teszi a hitünket. Általában az idejövők erre szomjaznak, erre éhesek, ezért jönnek ide. Tehát ők maguk is a saját hitüket egyre mélyebben, egyre intenzívebben szeretnék megélni. Erre próbálunk mi mindenkinek segítséget adni. Egy vasárnap 11 szentmise van, és a 11 szentmise, mondjuk egy nagyon profán szóhasználata, dugig tele van a templom. Mindenki hétről hétre újra-újra itt találja meg a lelkének azt a táplálékot, amivel az Úr Jézus tud bennünket táplálni. Tehát ez az egyik. A másik nagyon jellegzetessége, hogy folyamatosan van gyóntatás. Az azt jelenti, hogy reggel 8 órától déli időben egy kis megszakítással, amikor a templomot takarítják, egészen este 7 óráig, sőt azt tapasztalom újabban, hogy ezek nagyon kinyúlnak. Tehát a déli órákban belenyúl, tehát 1 óráig is van úgy, hogy elmegy, és este a 7 után az nagyon sokszor elmegy 8, volt, tehát a 8-as szentmise idején pedig még elmegy 8:30-9 is, vasárnaponként. És a hétköznapi szentmisékről, a hétköznapi látogatottságról is azt tudom mondani, hogy az a 4-5 szentmise, ami van hétköznaponként, ez változó, van a tridenti liturgia szerint is szerdánként. Tehát, hogy ezeken a napokon is nagyon úgy, ahogy a mai nap Szent Imre nap, nem egy egyházilag parancsolt ünnep, de a templomot megtöltik a hívek, különösen a 10-es szentmise az, amelyik a hétköznapokon a leglátogatottabb, de ugyanígy az este 6:30 is. Tehát nagy érdeklődés van a templom iránt, a gyóntatás iránt. Ez a kettő olyan fontos terület, amelyik miatt sokan jönnek ide.
Egy plébánia templom táján az emberek otthon vannak, megismerik egymást. Ez valahogy más. Van-e itt személyes jellege, vagy mindenki egyénként van kapcsolatban a Jóistennel, anonim személyként? Tehát tud-e személyes lenni, illetve céle az, hogy ez is olyan legyen, mint a többi templom?
Bizonyos értelemben cél. Ezt szolgálják a különböző hittanos foglalkozások, tehát vannak csoportok, akikkel találkozunk, foglalkozunk velük, illetve van három nagy énekkar, amelyik eléggé a templomhoz kötődik, illetve hát itt ezeken a szentmiséken énekelnek, ők, az ő közösségük mindenképpen ide tartozik. Ezen kívül mondom a hittancsoportokból, akik ide járnak rendszeresen, a nyugdíjas klubtól kezdve egészen a katekumenátusig, tehát vannak csoportjaink, illetve, hogy azok az emberek, akik évtizedek óta ide járnak, előbb-utóbb személyes kapcsolatba kerülnek nem csak velünk, hanem egymással is, megbeszélik nagyon sokszor azt, hogy mi történt, mi változott. Na most ezen szeretnénk egy picit majd segíteni a jövőben azzal is, hogy ugye egyik szentmise után gyorsan el kell hagyni a templomot, mert a következőnél, amikor valaki szentáldozáshoz kiment, már az ő helyére beül a következő szentmisére érkező ember. Most itt a régi kolostori állapotokat próbáljuk együtt úgy helyreállítani, hogy egy kis kvadromot kialakítani, amiben a szentmisén jelen levő, résztvevő kedves testvéreinket behívnánk a kvadrumba, nem kell rögtön hazaszaladni, a ferenciek terén nem tudnak megállni, mert rögtön a koldusok ott nyüzsögnek, és különben is egy forgalmas, zajos az a külső hely, és akkor kvadrumba be tudnának jönni, egy kicsit elbeszélgetünk egymással, akinek erre van ideje, illetve szívesen maradna velünk, a viséző pap kimegy, elbeszélgetnek, és akkor utána mehetnek haza. Esetleg valami kis harapnivaló vagy innivaló is lenne hozzá, ezt tervezem, tehát, hogy akik bennünket keresnek, szívesen vannak itt, ezeknek valamilyen lehetőséget a találkozásra.
A templom az utóbbi évtizedekben azért szépült, csinosodott, azt hiszem jó állapotban van kívülről, belülről, de néha a látszatcsal.
Hát mindig vannak az embernek apró elképzelései, így én is, amikor ide kerültem, akkor az egyik ilyen volt, hogy nagyon fontos lenne, hogy a gyóntató székek közelebb kerüljenek az emberekhez. Egy volt az egyik szempont, a másik szempont az volt, hogy az iroda, amelyik fönn volt az első emeleten, kerüljön szintén a hívek közelébe, ne kelljen emeletet mászni, és közvetlenül a sekrestye mellett, ugye, ami a gyóntatóhelyiségből alakult újra vissza, tehát hogy ezek kerüljenek a hajóba, a gyóntatószékek, mind a hat kikerült. Azóta mindenki örömmel konstatált a rendtársaim közül is, hogy sokkal többen jönnek gyónni, mert akik bejönnek a templomba eddig, nem föltétlenül fedezték fel, hogy itt gyóntatás is van, és most, amikor meglátják, hogy van kint pap, ott van 6 gyóntatószék, nagyon sokan érkeznek úgy, hogy 40, 50, 60 éve gyóntak utoljára, vagy jaj, gyónni is lehet, hát ilyen megszólításokkal kezdik a szentgyónást. Tehát magyarul ez egy, úgy érzem, bevált dolog volt. Igyekeztünk a templomot minden olyan dologtól is egy kicsit megtisztítani, amelyekből sok volt, kezeletlen volt, ezek az emléktáblák, amelyek ilyen gyógyulásokról, háladásokról szóltak, márvány emléktáblák, tisztíthatatlan hatalmas felületek, nem tudta senki karbantartani, ezeket elajándékoztuk, és helyükre szépen bekerültek a gyóntatószékek, megtisztulva minden. A lámpák régi világító testek voltak, amelyeknek az erejük is más, a hatékonyságuk, illetve hogy égetnek. Tehát, hogy mindezeket, lámpacseréket is végrehajtani, akkor a szentélyben ott volt fönt a oltár legtetején a Szent Háromság szimbóluma, illetve alkantarai Szent Péter szobra, mindegyiket hátulról régen megvilágította a felkelő nap fénye, tehát keleti beállítottságú vagy orientálódású a templom, és ezek ide a bérház, mikor beépült, akkor ezeket a nagy üvegablakokat betömték, illetve a mellé épült épület szorosan elzárta. Most ezeknek olyan hátsó megvilágítást kaptak, amitől a templomnak a szentély részeinek a hangulata, a benyomás eléggé megváltozott, tehát az ember sokkal bensőségesebben éli át, látja ezeket a fényeket, és ezek a fények nagyon jó érzést adnak az embernek, tényleg kiemelik azokat, azt a mondinai valót, ami miatt azt odaépítették. Hát az oltároknak a rendbetétel régen tele volt virággal. Tehát mindenki, ami virágot otthon talált, azt elhozta. Amilyen éppen edénybe, akkor abba. És ezeket próbáltam úgy megértetni a testvérekkel, hívekkel. Szép oltári terítőt kapott minden oltár, és a virágokat pedig csak egy helyre lehet rakni, ami kezelhetővé válik ezáltal, egységesebbé válik. Tehát ilyen apró átalakítások történnek, most a baldahint szeretnék majd visszaállítani, aztán kiraktuk a keresztelőkutat, amelyikben volt a sekrestyébe, és egészen más funkciót töltött be, szintén most keresztelőkút funkciója van. Tehát ilyen apró dolgok, amiben az ember úgy érzi, mint egy családi házban otthon, hogy mindent egyre szebbé tenne a Jóisten dicsőségére, meg a hívek örömére.
Említettük már, hogy kvadrum, meg kolostor. Hát itt nem látni, hogy hol a kolostor. Jó lehet, a nagy patinás bérházra rá van írva, hogy Ferences bazár CZ-vel.
Igen, hát a régi elnevezés az megmaradt, mint hogy a tér neve is újra visszatért, hogy Ferenciek tere. És hát a Ferenciek a régi írásmód szerint CZ-vel írták rá, ugye, hogy megkülönböztessék attól a C-től, amelyiket néha K-nak is mondtak. Tehát ilyen értelemben ez a kiírás újra előkerült, vagy nem tudom, soha nem is tüntették el, a bazár elnevezés. A mi rendházunk egy picit, ez a kiírás a Ferenciek bazár és a templom között van. A rendtársak ilyen enyhe vigyorral ezt a próbálkozást, hogy hogyan legyen ebből a bérházból rendház, ezzel a programmal tüntették ki, vagy ezzel a névvel, hogy bérházból rendház. Nyilván, hogy megvannak a maga nehézségei, mert ezek lakóépületnek, illetve hát a polgári lakásoknak készültek, vagy azt az attitűdöt, azt a beosztást adják az ember számára, de úgy ki lehet ezeket nyilván úgy alakítani, hogy minden rendtársnak meglegyen a maga elhelyezése. Függetlenedjünk a környezetünktől, amelyik egy egészen más életformát hordoz vagy visel, és meglegyen a rendháznak egy ilyen belső intimitás, amire maga a szerzetes életünk figyelmeztet, hogy mindig legyen a házban egy olyan rész, amelyik csak a testvéreknek elzárt terület. Tehát ezt a programot próbáljuk most egyre intenzívebben megvalósítani, mi kolostorunk esetében is.
Ferencesek mióta vannak itt, és melyek voltak azok a csúcspontjai, vagy legemlékezetesebb pillanatai ennek a sok száz évnek, amelynek az emlékeit esetleg viszont is lehet látni emléktábla, vagy egyéb formában?
Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon frekventált templom volt az egész történelmünk során, kezdve ugye, hogy az 1200-as, 1220-as, 30-as években épült itt a templom, illetve a rendház.
Még a tatárjárás előtt?
Még a tatárjárás előtt volt itt, így van. A pesti oldalon a mellettünk levő Nagyboldogasszony templommal párhuzamosan itt a Ferencesek voltak már jelen nagyon korán a történelmünkre. Tehát az a templom, a Nagyboldogasszony templom még korábbi.
Ami... Tehát az a mai Erzsébet híd főjénél levő plébánia templom.
Igen, a főplébánia templom az sokkal korábbi. Itt a Szent István korabeli vértanúk leírásánál lehet róla már hallani, hogy oda vitték el Szent Gellértet, és utána a miénk következik, és ez a történelm során végig megmaradt nagyon jelentős helynek. Úgy is, mint a törökök után, vagy a törökök idejében dzsámivá alakították át. Az Árpádházi királyok idejében pedig a királyválasztás, amikor megvolt kint a Rákos mezején, akkor utána ide jöttek tedeumot tartani. Pontosan a krónikák leírják, hogy melyik királynak a háladó szentmiséje, koronázási háladó szentmiséje volt itt ebben a templomban. Tehát a nemesség az ide gyűlt össze, és itt volt a szentmise. Akkor a törökök idejében, mondom, dzsáminak használták, tehát imahelynek használták. Valószínű, nagyon sok templomot alakítottak, hát egészen más célokra a törökök, de valószínű úgy érzem, hogy ők is valahogy ennek a helynek megérezték azt az atmoszféráját, amihez ma is mindenképpen ragaszkodnak az emberek. És akkor a történelm során csak úgy hirtelen ilyen ablakszerűen egy-két olyan pontot említek még, aminek itt vannak a nyomai. Itt járt például 23. János pápa, amikor még nunciusként itt megfordult és itt misézett nálunk a templomba. Akkor a templom falán ott van a Melokkó Jánosnak az emléktáblája, akit...
Új ember újságírója volt, és kémgyanúval...
Így van, a 48-ban talán azt hiszem akkor ölték meg. Itt van Antal József édesapjának szintén egy domborműve, egy emlékműve.
Itt volt a lakásuk,
itt
ugye?
Itt volt a lakásuk. Aztán itt belül a templomban azoknak a rendtársaknak, Dank Agápnak, aki annak idején Batthyány Lajos miniszterelnök úrnak a jeltelen sírba eltemetését akadályozta meg azzal, hogy bementette ide a rendház kriptájába, és itt temették el. Liszt Ferencnek az emléktáblája, akinek megvan a helye, hogy hol volt minden alkalommal, amikor Pesten járt, a Szentmisén melyik padban ült, és... Az ő művei, amelyek itt is megszólaltak, tehát azok ez a márványtábla is arra emlékeztet bennünket. Azokra a szónokokra, akik a 20. században a Butykai neve, ugye őt emlegethetjük, aki szintén nagy szónokként itt működött.
Igen, ő a katolikus megújulásban Banga Bélának a társa volt, egy nagyon nagy kaliberű ferences volt a két világháború között.
Igen, aztán Albach Szaniszló, aki Széchenyinek volt a gyóntatója, és itt is nagyszabású, nagyhatású szónok volt. Tehát nagyon sok emlék van ebben a templomban, lent az altemplomban Batthyánynak a síremlékét még most is nagyon sokszor keresik föl, tehát az ő temetés, vagy hát őt utána a Fiumei úti temetőben temették el nagy tiszteletadással, de magának az első temetésnek a helyét változaton a nemzeti örökség az számon tartja, illetve sokan zarándokolnak még mindig ide.
Ez a tér most úgy lett rendezve, télen kevésbé látványos, de hát teraszok, kávézók, sétáló utca, tehát valóságos főtere lett a városnak ismét. És emberbarát, vagy gyalogosbarát főtere.
Nagyon hangulatos, nagyon szép főtér. Minden szépsége mellett nagyon sok feladatot is, meg gondot is jelent. Csak egyet emelnék ki itt belőle, ami a mi hivatásunkhoz is közel áll, a hajléktalanok, illetve a koldusok. Nagyon sok gondot jelentett, amikor ide kerültem annak idején, hogy hogyan lehet ővelük zöldágra vergődni.
Nem könnyű, még kolduló barátként sem.
Még kolduló barátként sem, mert a társadalom ugye azt kéri tőlünk számon, hogy ne csak tolerancia legyen feléjük, hanem nagyon nagy segítőkészség. Próbáltam többször beszélgetni velük, nagyon nehezen értették meg, hogy miről van szó, és hosszas küszködő munka, hívekre való hatás, ővelük való beszélgetés során is sikerült például az egyiküknél elérni azt, hogy szereztünk neki itt munkahelyet, és sikerült elhelyezkednie. Tehát bevállalta azt, hogy ezt a kicsit nyugtalan vagy szabados életet felváltsa egy kötött életre, amelyikbe elvállalja a munkának, hogy felfogja és csinálja, hogy a munka azért az egy nagyon hasznos és szép dolog. Itt az aluljáróban az egyik ilyen süteményes helyen kapott munkát, ahol ilyen pereceket, meg mindenféle ilyen süteményféléket árul. Tehát sikerült ő neki megoldani egy picit. Elmondta az egész élettörténetét, honnan jött, miért nem fogadja be a falu, miért nem tud visszamenni, és hogy miért itt kötött ki. Ezeket mind végig, sikerült így végigbeszélgetni vele, és ennek a konklúziójaként, hogy, és változatlanul nagyon jó barátságban vagyunk egymással, mármint hogy ők mindig előre köszön, és nagyon hálás amiatt, hogy sikerült őt kizökkenteni ebből a helyzetből. Vannak persze emberek, akikkel nehezebb ilyen téren eljutni, de ez az embernek nagyon nagy örömet jelent, hogy el lehet ezen az úton is indulni a hajléktalanok vagy a kéregetők felé.
A zenei élete igen gazdag, hagyományosan, nem tudom, hogy Liszt Ferenc óta, vagy pedig mindig is így volt, de minden esetre ma az egyházzene egyik fellegvára. Említettem már, hogy három kórus van.
Ebből két kórus, Gregorián kórus, tehát a Capella Marian és a Scola, amelyek elsősorban a szentmiséken, főként az este fél, vasárnapi este fél hetes szentmiséken látnak el liturgikus feladatot, és van a templomnak a nagy kamarakórus, a Liszt Ferenc kamarakórus, amelyik a vasárnapi tízes szentmisékre készül rendszeresen, tehát két hetente vannak hangversenyek, illetve két hetente van ennek a énekkarnak, zenekarnak a szentmisén szolgálata. Ezen kívül nagyon sok vendégművész érkezik ide, elsősorban a karnagyunknak, Deák Lászlónak, illetve feleségének a meghívására. Ők maguk is rendszeresen tartanak orgonaesteket, ezek közül kiemelkedik a templomunk korábbi karnagyának, Gergely Ferencnek a 100 éves jubileumára készültünk az elmúlt évben, illetve ennek a folytatása In Memoriam Gergely Ferenc sorozat, amelyikben rendszeresen különböző orgonaművészek adnak itt előadásokat. Nagyon-nagyon sok énekkar, zenekar jelentkezik külföldről is, hogy szeretnének itt helyet kapni, időt kapni, amikor ők felléphetnének. Komoly szűrést jelent az, hogy kiket, mikor engedünk ide be, mert akkora nagy számmal szeretnének itt előadni. Tehát a templomnak külföldön olyan híre van, mint amelyik zenekari megmutatkozásra, énekkari produkcióra itt ezt a templomot tartja legalkalmasabbnak, illetve olyannak, ahol a nézettség, a jelenlét az leginkább biztosított.
Advent közeleg, a lelki fölkészülésre a tridumot mikor és ki tartja?
Nálunk úgy van, hogy folyamatosan advent minden 4 vasárnapján van olyan konferencia, beszéd vagy elmélkedés, amit évtizedek óta, most már mondhatom így, Balsi Balázs atya tartja. Az ő prédikációira, elmélkedéseire megtelik a templom, és azt kell mondanom, hogy vele párhuzamosan a szentmisék látogatása minden szentmisén szinte nagyon nagy mértékben megugrik. Tehát itt ki tudom sorban mondani az egyes szentmiséknek, akik azon jelen vannak, ferences szerzetesek, de folyamatosan minden szentmisén, advent vasárnapjain kb. 400 fő van egy-egy szentmisén. 200 ember tud leülni, és azon kívül a többiek állnak. Tehát az embernek zsúfoltság élménye van minden délelőtti szentmisén is, de vasárnap este 6:30, amikor a Balázs atya itt van, akkor kifejezetten vagy fokozottan jelen vannak ezek az emberek, akik az adventi felkészülésüket komolyan veszik.
Pesti ferences templom házatáján néztünk körül Tokár János ferences szerzetes templom igazgató segítségével. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.